Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünkre az áldás, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Gyülekezet fennálló énekül a 77. Zsoltár első versét énekelje. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket énektanulással. Az 588. éneket tanuljuk meg.
Áldott békesség, szeretettel köszöntjük a gyülekezetet. Hoztunk egy szép új éneket, és az első két versszakával szeretnénk bemutatni.
Igazságnak napja jöjj, köztünk ma is tündökölj, látva rajtunk fényedet, sokan hozzá térjenek, irgalmaznékünk.
Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, ahogy írva található Sámuel könyvében, az első könyvben, a 4. fejezetben.
És kiment Izrael a filiszteusok ellen harcolni, és tábort ütöttek Eben-Háizernél, a filiszteusok pedig a Fékban vertek tábort. Majd csatarendbe álltak a filiszteusok Izrael ellen, és megütköztek, és megverték Izraelt, és levágtak a harcmezőn mintegy 4000 embert. Amikor a nép visszatért a táborba, azt mondták Izrael vénei: vajon miért vert meg minket ma az Úr a filiszteusok által? Hozzuk el magunkhoz az Úr szövetségládáját Silóból, hogy jöjjön közünk, és szabadítson meg ellenségeink kezéből. Elküldött tehát a nép Silóba, és elhozták onnan a seregek urának szövetségládáját, aki a kérubok fölött ül. Ott volt Éli két fia, Hofni és Fineás is, Isten szövetségládájával. Mikor az Úr a szövetség ládája a táborba érkezett, egész Izrael olyan nagy rivalgásban tört ki, hogy megrendült a föld. Mikor pedig meghallották a filiszteusok a rivalgás hangját, azt mondták: micsoda nagy rivalgás hangja ez a héberek táborában? És mikor megtudták, hogy az Úr ládája érkezett a táborba, félelem szállta meg a filiszteusokat, és ezt mondták: Isten jött a táborba. Azt mondták: jaj nekünk, mert nem történt ilyen soha ezelőtt, jaj nekünk, kicsoda szabadít meg minket ennek a hatalmas Istennek a kezéből. Az az Isten, aki mindenféle csapással sújtotta Egyiptomot a pusztában. Legyetek bátrak, és legyetek férfiak, filiszteusok, hogy ne kelljen szolgálnatok a hébereknek, mint ahogy ők szolgáltak nektek. Azért legyetek férfiak, és harcoljatok. Megütköztek tehát a filiszteusok, és Izrael vereséget szenvedett, és mindenki a sátrába menekült. A vereség oly nagy volt, hogy Izraelből 30 000 gyalogos hullott el. Isten ládáját is elvették, és meghalt Élinek mindkét fia, Hofni és Fineás. Akkor elszaladt a harcból egy ember a Benjamin nemzetségéből, és Silóba ment még aznap. Ruháit megszaggatta, és port hintett a fejére. Amikor odaért, Éli a székében ült, és az útfélen várakozott, mert szíve aggódott Isten ládájáért. Amikor odaért az ember, hogy elmondja a hírt a városban, az egész város jajveszékelni kezdett. Éli meghallotta a kiáltás hangját, és ezt kérdezte: micsoda nagy zajongás ez? Az az ember pedig sietve odament, és elmondta Élinek. Éli pedig 98 esztendős volt, és szeme annyira meghomályosodott, hogy már nem is látott. Ez az ember azt mondta Élinek: a harcból jövök, a harcból menekültem meg ma. Éli azt kérdezte: mi történt, fiam? A követ így felelt: Izrael megfudamodott a filiszteusok előtt, és igen nagy vesztesség lett a népben. Két fiad, Hofni és Fineás is meghalt, és Isten ládáját is elvették. Amikor Isten ládáját említette, Éli hátraesett a székéről a kapufélfának, és nyakát szegve meghalt, mert immár öreg és elnehezedett ember volt, és ő 40 esztendeig ítélt Izrael fölött. Menye pedig, Fineás felesége, várandós volt. Amikor meghallotta a hírt, hogy Isten ládáját elvették, és apósa meg a férje meghalt, térdre esett és megszült, mert meglepték a fájdalmak. Amikor elalélt, azt mondták a mellette állók, ne félj, mert fiút szültél, de ő nem felelt és nem figyelt oda. A gyermeket Ikábódnak nevezte el, ami azt jelenti, oda van Izrael dicsősége, mert elvétetett az Isten ládája, és oda lett az ő apósa és a férje. És ismét ezt mondta, oda van Izrael dicsősége, mert elvették Isten ládáját. Eddig olvastuk az igét, testvéreim, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei atyánk, hálás szívvel jöttünk eléd ezen a mai napsütötte délelőttön is, és szeretnénk megköszönni a te féltőn való szeretetedet azzal, amivel irántunk vagy, hogy te vagy az, aki gondoskodsz a mi fizikai és szellemi jólétünkről is. Köszönjük, hogy mi tudhatjuk azt, hogy bármi történik velünk ebben az életben egyen-egyenként, vagy közösségünkkel, vagy népünkkel, vagy ezen a földön bárkivel, bármivel, te mindennek tudatában vagy, és ígéretedhez híven te a mi javunkat akarod. Köszönjük, hogy ezt tudhatjuk, mert gyermekeddé fogadtál minket, mert szeretsz bennünket. De megvalljuk, Urunk, hogy mégis mi kicsinyhitűek vagyunk, mi zúgolódunk, amikor összecsapnak a hullámok felettünk, amikor olyan dolgok történnek, amiket mi nem értünk meg, mert kár ér minket, vagy veszteség. Bocsáss meg, mert a mi bűneink azok, amik távol tartanak minket te tőled, és a te áldásaidtól is. Kérünk, tisztíts meg szívünket, erősíts meg minket szent lelkeddel, hogy tudjunk beléd kapaszkodni, bármi történik életünkben, hogy tudjunk eléd jönni és beléd kapaszkodni. Így kérünk, szent lelkeddel taníts bennünket most is, hogyha bár nem is értünk mindent, ami velünk történik, de tudjuk, hogy a mi hitünk az, ami megtart minket te általad. Így add áldásodat nekünk majd délelőttön is. Amen.
A bűnbocsánat igéit János első leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden gonoszságunktól. Isten igéjének hallgatására készülve énekeljük a 172. dicséretünket. Istennek az a szent igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található Sámuel próféta első könyvében, a 7. fejezet 2. versétől a 4. verséig. Attól a naptól fogva, hogy a láda Kirjat Jeárimba került, sok idő, mégpedig 20 esztendő telt el, és Izrael egész háza sóhajtozott az Úr után. Akkor ezt mondta Sámuel Izrael egész házának. Ha tiszta szívből akartok megtérni az Úrhoz, akkor távolítsátok el magatok közül az idegen isteneket és astartékat. Ragaszkodjatok szívből az Úrhoz, egyedül neki szolgáljatok, akkor majd megment benneteket a filiszteusok kezéből. Akkor eltávolították Izrael fiai a baálokat és az astartékat, és egyedül az Úrnak szolgáltak. Megvallom a testvéreknek, hogy én nem szeretem az ilyen jellegű fejezeteket, mint ez a mai szakasz, Sámuel első könyvének 4. fejezete, de az életben sem szeretem az ilyen fejezeteket, mert sokkal jobb gyógyulásokról, győzelmekről, szabadulásokról olvasni, vagy éppen azt átélni. Amikor egyik rossz hír érkezik a másik után, amikor hirtelen minden a feje tetejére áll, és nincs mivel megkapaszkodni, hogy nem látszik az alagút vége, és nincs reménység. Izrael népe eddigi életében a legnagyobb vereségét szenvedte itt el a filiszteusoktól. Meghal a 98 éves Éli főpap, nyakát szegi a vereség hírére, meghal két fia is, Hofni és Fineás papok, akik a többi pappal együtt saját pecsenyéjüket sütögették, és saját élvezetükre használták az Úrnak szánt adományokat, tisztátalan életet élve a gyülekezet sátrának bejárata előtt, ezért az emberek megutálták az Úr áldozatát. Rossz hírre a főpap menye szülni kezd, majd a fiút Ikábódnak nevezi el, hiszen oda van Izrael dicsősége, és halmazati rossz hírként még az is megesik, hogy a filiszteusok elvitték Isten ládáját, a Fridládát, ami Isten népének számára egyenlő volt az Istennel magával, az Isten jelenlétével. Hogy lehet ezek után talpra állni, mi jöhet még, miért mindez? Ez a katasztrofális vereség nem csak úgy beütött váratlanul Isten népe közé, voltak előzmények, mint ahogyan mindig vannak előzmények, csak nem veszük észre, vagy nem akarjuk észrevenni valami miatt. Házasság hetét is elkezdjük a mai nappal. Egy házasság romlása sem a válás előtti héten kezdődik el. Gyakran a környezet megrökönyödik a rossz híren, hogy hogyan lehetséges, hogy ők is válnak, pedig milyen szép pár volt, mint a szülők voltak, nem gondoltuk volna. Vannak előzmények, előjelek a házasság megromlására is, mint ahogyan az Istennel való kapcsolatban is. Kiürül a szeretet, hiányzik a személyes, élő, mindennapos, beszédes kapcsolat. Vagy éppen halmozódnak a bűnök, és nincs feloldozás, nincs megbeszélés, kibeszélés, megbocsájtás, ami ha megtörténik, akkor egy szeretett kapcsolat még mélyebb lesz. Csak a látszat van, de belül üres, megy a szekér, vagy jók a számok, megvan a váz, áll a templom, folynak az istentiszteletek, ott vannak a papok, még főpap is van, tiszta tant hirdetünk, de már régen nincs az Istennek személyes szava. Ugye időben, a bírák kora után vagyunk, amire az volt a jellemző, hogy mindenki azt tette, amit jónak tartotta maga szemében. És hát magunkat meg fel tudjuk menteni mindig alkalomattán. Megvan a kegyesség látszata, de nincs meg az ereje, ahogyan azt Pál apostol is írja Timóteusnak. Pedig már a fiatal Sámuel is ott van a templomban, sőt már el is mondta az Istentől kapott kijelentéseket. De ebből a fejezetből hiányzik Sámuelnek az alakja, valami miatt nincsen benne, az is lehet, hogy félretették. Ő szólt, elmondta, amit az Istentől kapott, de nem volt utána engedelmesség. Azért az első versben még azt olvassuk, hogy ez a beszéd eljutott az egész néphez. De nem rendített meg senkit sem. Az előző fejezetben olvastuk a tegnapi szakaszban, hogy Éli főpap is csak ennyit mond rá, hogy ő az Úr, cselekedjék úgy, ahogyan azt ő jónak látja. Tehát előttem úgy tűnt ez a mondata az idős főpapnak, mint aki megvonja a vállát, és azt mondja, hogy hát lesz, ami lesz, úgyis az lesz, amit ő akar. Az Úr szava nem rendít meg senkit sem, és ez így nem jó. Pedig Isten ítélete előtt annyira szerető bennünket, hogy ítélete előtt mindig a szavát küldi. Szavát küldte itt is, de nem volt halló fül. Tehát Éli nem csak vak volt, hanem lelkileg már süket is, és bűnös fiait jobban szerette Istennél. Ugye tudjuk, hogy az Isten kegyelmesen és irgalmasan bánik az ő népével. Ott van az ígéret, hogy hiszen olyanok vagytok a kezemben, Izrael háza, mint az agyag a fazekas kezében. Megtörténik, hogy kimondom egy népről vagy országról, hogy kigyomlálom, lerombolom, de ha megtér gonoszságából az a nép, amelyről beszéltem, akkor én is megbánom, hogy veszedelmet akartam zúdítani rá. Itt senki nem vette komolyan az ítéletet. Pedig kegyelem az, hogy az Isten szól, lehet hozzá mennünk, lehet rendezni, amit elrontottunk. De itt senki nem kérdezi meg az Istent, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjünk. És nem a filiszteusok támadtak rá Izrael népére, hanem Izrael ment ki a filiszteusok ellen, mert olyan erősnek, sebezhetetlennek érezték magukat. Ráadásul teszik ezt egy olyan helyen, ami a győzelem helye volt, Ében Háezer, mindegyik megsegített minket az Úr, és azt olvassuk, hogy a csatában több ezer ember meghal. De ez is szomorú, de még inkább az, ami ezután történik. Tehát van intés, van figyelmeztetés, valamit nagyon elrontottunk, reménykedünk hamisan abba, hogy majd most is megsegít minket az Úr, de nem ez történik. Még jó, hogy a vereség után Izrael vénei felteszik a jó kérdést, vajon miért vert meg minket az Úr a filiszteusok által? Hiszen valóban ez történt, hogy Isten megengedte ezt a nagy vereséget, tehát nem a filiszteusok voltak a bátrabbak, harcedzettebbek, hanem Isten kezével van dolguk, az Úr verte meg őket, nem a filiszteusok. De mit tesznek ezután? Mit teszünk mi azután, hogy csatát vesztünk? Amikor vereséget szenvedünk akármilyen területen, akár kapcsolataink romlanak meg. Hát az a baj, hogy gyors, mondhatni, rapid emberi megoldásokat gondolnak itt ki. Hozzuk el ide Silóból az Úr szövetségládáját. Jöjjön közénk, és majd a láda, nem az Úr, a láda jelenlétében talán az Úr, amit mögé gondoltak, szabadítson meg bennünket ellenségeink kezéből. De a szent láda, mint egy függetlenítve az élő Istentől. A szent ládát itt bálványként használják. Hittük tárgya az a láda, holott az élő Isten kellene, hogy legyen. Hogyha idehozzuk, akkor biztos a győzelem. Hogyha valami dolgom mellé oda vigyeztem az Úr nevét, akkor az már úgy jó lesz. Hogyha hivatkozom rá, akkor az már egy biztos út. Ha kiteszem lakásom falára a keresztet, akkor az megvéd, erről beszélgettünk a múlt pénteki vagy csütörtöki bibliaórán is, hogy így használjuk mi az Istentől kapott dolgokat, hogy a kezünkben bálványá lesz, majd mi kézbe vesszük az Istent, holott az Istent nem lehet kézbe venni. Majd mi kiimádkozzuk nála. Most elmegyek templomba, veszek még úrvacsorát is. Tehát vallásos cselekedeteinket képesek vagyunk arra használni, hogy azzal kieszközöljük akaratunkat az Istennél. És igen, könnyebb adakozni, mint bűnt vallani. Egyszer-egyszer eljönni az Isten tiszteletre, mint megtérni teljes szívünkből. És az ember szereti a könnyebb, a kerülő utakat, gyors pótlékokat, csak ne kelljen teljes szívünkből kiszolgáltatni magunkat az Istennek. Pedig Isten az Úr. Ő a legnagyobb hatalom az egész világon, vele mi nem rendelkezhetünk. Őt nem utasíthatjuk arra, hogy mit tegyen, és mit nem. Ő, ha akar, akkor kézbe vesz minket, és irgalmasan cselekszik velünk, ha akar. Hogy elromlott egy házasság, jön az emberi rapid megoldás, hát akkor elválunk, majd egy másikkal biztosan jobb lesz. Nem felejtek el egy jegyes oktatást évekkel ezelőttről. Ugye az a szokás, hogy első körbe felvesszük a családi adatokat, és ezen belül azt is megkérdezzük, hogy mi volt a családi állapotuk a vőlegénynek is, meg a menyasszonynak. És az egyik majdnem ifjú vőlegény azt mondta, hogy elvált. Valahogy kiszaladt a számon a kérdés, hogy hányszor. És kiderült, hogy már négyszer. És ez lesz az ötödik házassága. És azt kérdeztem utána, hogy miből gondolja, hogy ez az ötödik most jó lesz. kérdeztem tovább, és tényleg az Isten valahogy ezt megáldotta, és lett belőle több jó beszélgetés. Jelentem, hogy valamiképpen tényleg jobb lett, mert azóta is kapcsolatban vagyunk egy szálon, és tudom, hogy már megszületett a gyermek, és azóta már több mint 15 év telt el. Az a baj, hogy megtérés az nem lett belőle, és nincs itt a gyülekezetben, úgyhogy ezt így nem tudom kimondani, de az Istennél semmi sem lehetetlen. Azért mondtam ezt példaként, hogy az emberi megoldás, hogy a válás gyors megoldás. Azt gondolom hamisan, hogy megspórolom vele a munkát, a kapcsolatnak a újjáépítését. Megspórolom a bűneimmel való szembenézést. Nem dolgozok saját magamon elsősorban. Holott az az igazság, hogy ilyenkor se spórolunk meg semmit sem, csak félre tesszük és betesszük egy elkészített mélyhűtőnkbe, és a következő kapcsolatban előjön és mérgezi azt. Tehát tényleg nem bántani szeretném itt az elvált testvéreinket, hanem segíteni, hogy az Isten elé állást, az Istennel való rendezést, azt nem tudjuk megspórolni. És tényleg kérhetjük az Isten lelkét, hogy ő mutasson rá mindig arra, ami az életünkben nem szerinte való. És ez mindegyikünkre vonatkozik, hogy mutasson rá, ami nem szerinte való. És hagyjuk, hogy ő rendezze ezt, hogy ő vigye mélyre az ő szavát bennünk, és hozza elő, ami útját állja az engedelmességnek. És tényleg ez mindegyikünkre vonatkozik. Most itt végül nézzük meg, hogy mi az Isten szerinti megoldás. És ehhez kellett előre ugrani az időben is, meg az igében is, és ezért van az, hogy a 7. fejezetből olvastam az igét, és nem ebből vettem ki egy alapigét, vagy nem új szövetségi igét választottam, hanem előre szaladtunk kissé. És most még egyszer elolvasom azt az igét, hogyha elfelejtettük volna. Attól a naptól fogva, hogy a láda Kirjátjárimba került, sok idő, mégpedig 20 esztendő telt el. És Izrael egész háza sóhajtozott az Úr után. Akkor ezt mondta Sámuel Izrael egész házának. Ha tiszta szívből akartok megtérni az Úrhoz, akkor távolítsátok el magatok közül az idegen isteneket és Astartékat. Ragaszkodjatok szívből az Úrhoz, egyedül neki szolgáljatok, akkor majd megment benneteket a filiszteusok kezéből. Akkor eltávolították Izrael fiai a baálokat és az Astartékat, és egyedül az Úrnak szolgáltak. Tehát közben eltelt 20 év, miközben a filiszteusok szorongatták Isten népét. Tehát van, amikor tényleg fontos az, hogy elteljen idő, az idő tényező, mert a sebek gyógyulásához azért mindig idő kell, de nem jó, hogyha ennyit várunk, hiszen az már majdnem egy emberöltő. És Isten nem hagyta közben magát, mert megmutatta a filiszteusoknak is, hogy ő nem az az istenség, akit kézbe lehet venni, hanem előtte csak egyet lehet tennünk, hogy hódolattal leboruljunk. Oda viszik magukhoz a fridládát, a filiszteusok beteszik a maguk istenségének templomába, és az történik, hogy másnapra Dágon istene arcra borul a fridláda előtt, összetörik, majd egymás után érik a fridláda miatt a csapások a filiszteusokat, mert ezért fogják majd vissza is küldeni. Tehát az ellenség sem tehet bármit a fridládával. Tehát Isten nem hagyja magát megcsúfolni. Az ő dicsősége nem lett oda, csak Izrael dicsősége lett oda. És az ő dicsősége soha nem lesz oda, csak lefeljebb a mi nimbuszunk dől össze. Ami egy-egy helyzetben nem is olyan nagy baj, hogyha ebből hozzátérés következik. Az önvizsgálatot, a szembenézést bűneinkkel nem lehet megspórolni. Mert ugyan legnagyobb a baj az volt, hogy a fridláda ugyan velük volt, de az Isten már régen nem, mert ők hagyták el az Istent. És hogyha valami baj van, akkor az Isten részéről figyelmeztetés is a megtérésre, bűnbánatra. Tehát nem véletlenül veszel valamit vagy valakit Isten az életünkből, mert olyankor vele van dolgunk, hozzátérhetünk. Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de meg is vigasztal. És az Istennel való kapcsolatunkban van munkánk, hogy igen, az hadd lehessen mindig élő, mindig erős, mindig olyan, amiben az ő dicsősége lesz nagyjá. Teljes szívből megtérni, eltávolítani az idegen isteneket, és csak neki szolgálni. Tehát ezek Sámuel prófétának a szavai. A bálványokat el kell engedni, még hogyha olyan nagyon szentnek is látszódnak. Tehát mi az, amiben belekapaszkodunk az élő Isten helyett? Megkeresni a házasságban is, hogy mi az, ami oda tolakodott a házastársam elé, és eltenni az útból, lehet, hogy a nagy énemet, vagy elképzeléseimet, hogy helyette inkább a másikra figyeljek. A házasságot is szentül és odaszántan érdemes élni, mint ahogyan benne van ez az esküben, hogy vele szentül élek. A Frigyláda az a hely volt, ahol az Isten megjelent. Mózes készítette el sittim fából, kívül és belül aranyjal volt bevonva, két kérub őrizte kitárt szárnyával, benne volt a 10 parancsolat, Áron kivirágzott veszeje. Később majd a Salamon templomában őrzik, ott is a szentek szentjében, ahova csak a főpap mehetett be évente egyszer. De sok év múlva, sajnos majd a templomban is ez történik, hogy bálványá lesz, és ezért hagyja az Isten, hogy azt is lerombolják. Isten jelenléte az nem egy garantált jelenlét az Isten népének életében sem. Tehát megteheti azt az Isten, hogy hallgat, vagy megvonja magát tőlünk bűneink miatt. De bárcsak eljutnánk ilyenkor oda, ahova eljutott 20 év múlva a nép, hogy hiányzik az Isten jelenléte, és vágyakoznánk az ő jelenlétébe. Tehát nem az ajándékai után, nem a győzelmek után, hanem ő maga után, és erre lennénk érzékenyek mindenkor. Tehát nem jár nekünk automatikusan az áldás. És mi nem manipulálhatjuk az Istent, de oda mehetünk eléje, és kérhetjük a bocsánatát. Mert kegyelmes és szeret. És ezt leginkább Szent Fiában, az Úr Jézus Krisztusban láthatjuk. Hogy az ő kegyelme nem olcsó kegyelem, hanem az ő szent, tiszta és ártatlan életébe került. Hogy ő ott maradt, értünk a kereszten, őt sújtotta Isten ítélete, ami bűneink miatt, hogy a mi életünket megváltsa. Megalázhatjuk magunkat előtte, és járhatjuk azt az utat, amit az Isten igéje ad elénk. És Isten tudja nekünk személyesen is megmutatni, hogy mi az utunk, hogy hogyan ad számunkra győzelmet. Érdemes otthon tovább olvasni, hiszen akik a református kalauz szerint olvassuk, akkor tényleg eljutunk a 7. fejezetig majd a jövő héten, hogy Sámuel az egész népet bűnbánatra hívja, és bemutatja a bűnért való áldozatot, és az Isten adja utána a szabadítást. Az Isten népe ugyanolyan esendő és gyenge akkor is, de az Istennel helyreállt a kapcsolatuk, és ezért lesznek olyan erősek, hogy le tudják győzni már a filiszteusokat. Hogyha tudjuk, mi az Isten akarata, akkor azt kezdjük el cselekedni is, még hogyha kockázatosnak is tűnik. Ne a rövid távú, könnyű megoldásokat keressük egy sebb tapaszta bajainkra, hanem vállaljuk, ha kell, akkor azt a műtétet is, hogy az Isten sebző kése metszeki az oda nem valót az életünkből. Tehát érdemes végig gondolni így a dolgainkat, kapcsolatainkat. Itt szó volt még az igében arról, hogy Éli szíve miért is remegett. a frigyládáért remegett, hát nem azért kellett volna igazán. Mi az, amiért a mi szívünk remeg, amit féltünk, amit nagyon fontosnak tartunk? Mi az, amiből bálványt csináltunk? És kérhetjük azt, hogy az Isten szent lelke beszélje velünk ezt tovább, hogy erre az igére tudjunk mindannyian engedelmes élettel válaszolni. Amen. Ráfelelő énekként a 168. dicséretünknek énekeljük az első, harmadik és negyedik versét. Dicsérünk és magasztalunk, Urunk, azért, hogy irgalmas nagy Úr vagy, aki elé mégis lehet jönni bűnbánattal, megtéréssel, hiszen Te magad vagy, aki mindezt kegyelmesen munkálod a szívünkben. Köszönjük azt, Urunk, hogy Jézus Krisztusban teljes a bocsánat a bűneinkre, és köszönjük, hogy általa lehetséges a helyreállítás. Helyreállítottad az Istennel való kapcsolatot, és Te tudsz helyreállítani földi kapcsolatokat is, ha ez az akaratod. Könyörülj rajtunk, hogy az eléd állást, a megtérést, a bálványok eltávolítását ne akarjuk megspórolni, hanem tudjuk ezt engedelmesen, szerinted valóan megcselekedni a Te erőddel. Urunk, most különösen is imádkozunk a családokért, házaspárokért. Te erősítsd a kapcsolatokat, a szeretetet, az odaszánást ebben is. És Te adj gyógyulást, ahol megbomlott a szeretet kapcsolat. Köszönjük, hogy nálad ez sem lehetetlen. Urunk, ez a hét legyen házasság erősítő hét, hogy az előadások, az Isten tiszteletek, amik erről szólnak, célba találjanak. Imádkozunk, Urunk, azokért a párokért, akik még előtte vannak a házasságnak, Te készítsd fel őket, és Te segítsd meg őket, hogy tudják szentül kimondani előtted az igent, hogy az legyen tényleg boldogító igen az ő életükben. És Urunk, eléd visszük a szomorú szívűeket, a gyászolókat, a fájdalmasokat. Urunk, köszönjük, hogy a könnyeinket neked lehet elsírni, és magunkat, az összetörtségünket is a kezedbe tenni, és kérni, hogy Te légy a vigasztalunk, Te légy az erőnk. Urunk Istenünk, Te áld meg az ifi táborba levőket is, ott is az elhangzó igédet, munkálkodj gazdagon, szent lelked által. Erősítsd az ifjainkat, s aki nem a tiéd, Te adj ott is megtérést. Áld meg, kérünk, itt a csendben elmondott imáinkat is. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Segítségül a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, te pedig dicsőítesz engem. Istennek, ami mennyei atyánknak szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Szentlélek Isten közössége, legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.